Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Az előadás sorozatunknak a címe Krisztus várása. Jó lenne egy néhány szót váltanunk, azaz megfogalmazni a címmel kapcsolatban is. Krisztus azt jelenti, hogy közben járó mesiás, és tudom, sokan ebben a világban még azt is kérésessé teszik, hogy Jézus Krisztus, mint valóságos Isten ezen a földön járt-e? És hogy valóságos Isten-e? Mi nem hitvitát szeretnénk ezzel kapcsolatban nyitni, hanem a Bibliát szeretnénk közösen tanulmányozni, és erre is hívtuk a kedves hallgatókat. A Szentírás egyértelmű tanúbizonysága és a történelem megerősíti, igazolja, hogy Jézus Krisztus élt itt ezen a földön. Megszületett emberélet, mint valóságos Isten, igaz életet élt, majd 30 éves korában felnőtt keresztségben részesült, mondván így illik nékünk minden igazságot betöltenünk, és 3,5 éven keresztül tanított, majd pedig ő, mint akiről a proféciák előre szóltak, vállalta az emberi családért és az emberiségért a bűn büntetését, a kározott halálát, és ugyan rossz szándékból Sátán készítésére megölték, de a Szentírás tanúbizonysága szerint tudjuk, hogy ez nem egy úgy mondjuk céltalan és eredménytelen gyilkosság volt, egy ember megölése volt, hanem az atya áldozta fel az ő fiát helyettes áldozatul a bűnbánó bűnös helyett. Ha Jézus Krisztus, ahogy a Szentírás Ó és Új Szövetség kijelentései szólnak, ha nem jönne vissza, akkor céltalan és hiába való és eredménytelen az ő földre jövetele is. Hiszen Jézus Krisztus úgy ment el, János evangélium 14. fejezetéből idézem az első 3 versből, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha nem lett volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, helyet készítek. Ha helyet készítettem, ismét visszajövök, magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A címünk Krisztus várás. Maga Jézus Krisztus tanította, a bibliai tanítások, feljegyzések írják, hogy sokan készülni fognak, de fájdalmas dolog, még inkább többen nem fognak készülni a Jézussal való találkozásra. Ezért mi, akik itt vagyunk a Biblia alapján, szeretnénk arról tanácskozni, és az Isten üzenetét. A Bibliában megfogalmazott jelenéskönyve 14. fejezete alapján azt megvizsgálni, hogy mielőtt földünk szenvedés történelmének vége lesz, Isten milyen üzenettel, milyen kéréssel, milyen meghívással fordul a föld lakosaihoz, személyesen hozzánk, akik itt vagyunk, és ennek az üzenetnek mi a tartalma? Mondjuk ki nyíltan, látni fogjuk, hogy mi az öröm üzenete. Ezek hátterén hadd említsem még az igolvasás előtt, hogy a jelenések könyve 14. fejezetének első 5 versével behatóan vizsgációjából nem foglalkozunk, ahol pedig azt mutatja be azt a csapatot, hogy akik élve várják és látják meg Jézus Krisztus dicsőséges visszatérését, amikor az ő maga bizonyságtétele szerint angyalok kíséretével jön a mennyből, a világmindenség központjából a földre az övéért, hogy azok nem csupán bűnbocsánatot nyernek, hanem szívük, lelkük megtisztul, és így egy lelki győzelemre tesznek szert a gonosz Sátán és kísértésé felett, mint ahogy Jézus Krisztus is győzött, és ahogy a proféciák szólnak, hogy a kígyó fejére fog taposni. Nem költői kérdésként fogalmazom meg, hogy szeretnénk-e mi megszabadulni minden rossz szokásunktól, örömünk lenne abban, hogy megszabaduljunk félelmünktől, fizikai és lelki szenvedéseinkből, Isten ezt ígérte. És ezután szeretném olvasni Jelenések könyve 14. fejezetéből a 6. verset, ahogy a mai tanulmányunknak az igéje is van, az első angyal megjelenéséről és az első angyal üzenetéről szól. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium van, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ez a tömör megfogalmazás, ez egy sorozatnak a része, majd önök, amikor a bibliai tanulmányozásban és otthon is kikeresik, látni fogják, hogy egymás után három angyal is megszólal, és Isten az angyalok által küldi az ő üzenetét a föld minden lakosához. Ez az első angyal jelenése, amiről szólunk. Nem foglalkozunk sorozatunkban a 4. angyallal, csak előre jelzem. A Jelenések könyve 18. fejezet első 4 verse elmondja az utolsó angyalnak is az üzenetét, ami az utolsó fölkiáltó meghívás minden emberhez, mielőtt Jézus visszajönne. Hogy mire vonatkozik az Istennek ez a megszólítása? Két dologra. Az egyik az, hogy megtérésre, Istenhez térésre hív. Mindjárt megkérdezem, hogy vajon miért kell nekünk megtérni? Mi is a Biblia fogalom szerint a megtérés? Az előbb említettem már, a Biblia azt mondja, hogy ha valaki megtér, akkor az Istenhez térjen vissza. Kérdezem meg, hogy a bűnvilágában, amiben élünk. És a Szentírás tanúbizonyságos szerint is, ahogy saját tapasztalatunk is vannak ezzel kapcsolatban, nincs ember a Földön, aki ne lenne hajlamos az önzésre. Jó lenne nem önzőnek lenni? Azért fogalmaztam direkt is, hogy nyomatékot adjak ennek a megfogalmazás kifejezésnek. A mindat Isten azt ígérte, hogy itt ezen a földön, és az evangélium üzenetnek ez egy fő része lesz, hogy az ember Isten és emberi kapcsolatait tekintve Istentől bűnbocsánatot nyerhet, gondolkodásmódja, szívei, szándékei megváltozhatnak, megjobbulhatnak az Istennel való összekapcsolódás eredményeként. Jön a másik része a meghívás tartalmának és céljának, hogy várjuk-e és várhatjuk-e Jézus Krisztus visszatérését. Látni fogjuk részletesen ma tanulmányunkban, hogy mit jelent ez gyakorlatban, de hadd fogalmazzuk meg, hogy a Biblia nyíltan arról szól, hogy az egész világmindenségben ez a romlás, ez a mulandóság, ez az önzés, az egész világmindenségben csak egyedül a Földünkön van. És Isten éppen ezért mindent szeretne helyreállítani. És egy olyan világba helyezne az embert, ahol csak tiszta szívek lesznek. Ahol csak szelidek lesznek. Ahol csak irgalmas lelkületek lesznek. Mondjuk összefoglalva, ahol csak szerető szívű és gyakorlatú emberek lesznek. Jó lenne olyan világban élni? Hadd említsem a másik dolgot, hogy a Szentírás tanúbizonysága szerint éppen ezért, mielőtt Jézus visszajönne, előkészíti a föld lakosait eszközei által. Erre ki fogunk térni. Jön egy kérdés, rendben van, de mikor fog megtörténni Jézus visszatérése? Szeretném örömmel elmondani a kedves hallgatóknak, hogy a Bibliánk erről is szól. Az, hogy mikor proféciák szóltak az Ószövetség és Újszövetség Szentírásban, és ugyan Jézus Krisztus azt mondta, hogy azt a napot és órát senki nem tudja, az ég angyalai sem, csak az én atyám egyedül, de ami megváltunk földi szolgáltat és tanítás idején, meg másfajta jövendőlésekben, amit az ő szolgáink keresztül tolmácsolt és továbbított az emberek számára, annyira behatárolja, annyira körülírja, annyira megadja a jeleket, hogy nagyon megközelíthetjük dátum nélkül is azt, hogy közel van-e a jövetele, vagy távol. Mennyit kell még várnunk? Azzal is kell foglalkoznunk az olvasott bibliavers alapján, hogy vajon milyen angyalról szól ez. Az angyalokkal kapcsolatban is nagyon sok irányú az embereknek a gondolkodása és a véleménye. Előjáróban csak hadd említsek egy mondatot ezzel kapcsolatban, amit részletekben visszatérnénk, és vissza fogunk térni, hogy a Szentírás nyíltan szól arról, hogy Isten teremtett olyan lényeket, amelyek az Isten szolgálatában vannak, az egész világ mindenségi értelmes, intelligens lényei között intézkednek, Istentől kapott hatalommal rendelkeznek, és így azokért különlegesen fáradozik az Isten angyala az isteni megbízás alapján, akik az Isten szolgálatába bármikor is beléptek. Akik elfogadták az Istennek a hívását a megtérésre. De azok az angyalok, akikről itt olvastunk, hogy egy angyal repül az ég közepén, és hirdet az örökké evangéliumot, látni fogjuk, hogy ez nem ezekről az angyalokról szól, hanem olyan Istenhez tért hívő emberekről, akiket az Isten bízott meg, hogy rajtuk keresztül a megmentés üzenetét eljuttassa minden emberhez. Végezetül pedig tanulmányunkban az üzenet tartalmával fogunk foglalkozni, ezt olvastuk az igéből, hogy az angyal viszi az örökkévaló evangéliumot az emberekhez. Hadd említsem, tanulmánysorozatunkban nyilvánvalóvá válik, a történelmi idő elhelyezése vonatkozásában is, tartalmát tekintve is, hogy az Isten szeretetéből fakadóan az utolsó kegyelmi meghívás, az utolsó megkeresés személyesen minden emberhez, és az egész emberi családhoz az Isten részéről. Ha azt kérdezem kedves hallgatóktól, hogy utolsó üzenet, nem azért, hogy félelmet keltsen bennük, akkor, hogy ebben az üzenetben mi van? Hogy szólít meg bennünket külön-külön is az Isten? Akkor ez nagyon fontos dolog lehet. Engedhessék meg a legvégén, majd vissza fogok térni egy mondat erejéig, hadd kérdezzük meg, elég bajban van világunk? Minden szinten? Ha a környezeti károsodást tekintjük, ugye a globális felmelegedést, éghajlatváltozás vonatkozásában, ha a gazdasági válságot, ha a természeti katasztrófákat, vagy az erkölcsi romlást, ami világunkban van, bármerre tekintünk, azt mondjuk, hogy igenis nagy bajban van világunk. Ezt még a tudósok is úgy fogalmazzák meg, és akik kutatják az összefüggéseket, hogy ezen a helyzeten emberek már nem nagyon tudnak segíteni, ugye így szokták mondani, és nagyon helyes, hogy itt már csak az Isten segíthet. Hadd említsem. A Biblia nyíltan tanítja, földünk mindennemű problémájára, különösképpen napjainkra vonatkozóan egy valami segít. Hogy embereket elkészít Isten a bűn nélkül világra, és hogy Jézus eljön és szó szerint kimentse az embereket ebből a gonosz világból. Hadd kérdezzem a kedves hallgatókat, Tudom, azt sejtem legalábbis, hogy a jelenlévők közül jó néhányan forgatták és olvassák a Bibliát. Minden bizony a kedves hallgatók hallottak már az özönvíz történetéről. Most egy mondatban megkérdezünk, hogy miről szól az özönvíz. Első hallás, és hadd fogalmazzam meg, sokáig én így gondoltam, hogy az özönvíz nem szól másról, mint hogy az Isten a gonoszokat jól megbünteti és megsemmisíti. Nem erről szól az özönvíz története. Arról szól, hogy az Isten a hívőket, az Istenben hívőket a bárka által hogy menti át az új világra. Jézus Krisztus elmondja a Sodoma és Gomora története is, a végidőnek az előképe, és azt mondja, hogy arról szól az az esemény, nem az, hogy Sodoma és Gomora elsüllyedt és tűz által megsemmisült, hanem arról szól, hogy Lót és családját az Isten szeretetével hogy mentette ki, és hogy mentette át az új világba. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus eljövetelének az üzenete erről szól. Emberek hogy mentődnek át a bűn nélküli világra? Hogy segít nekünk az Isten ebben? Ezután kérdezzük meg, visszatérve az első témánkra, hogy milyen meghívás szól az emberi családhoz most napjainkra vonatkozóan. Két dolgot is találunk. Az egyik az, hogy megtérésre hív bennünket az Isten, az előbb említettem bevezetőben, akiknél van a Biblia, és Márk evangéliuma első fejezet 15. versében találjuk, Jézus Krisztus az ő életében és az ő ténykedésében a következő üzenettel kezdi az ő tanítását. Tehát Márk evangéliuma első fejezet 15. verse, aki esetleg velem keresik, nem tudom, hogy kik azok, akik keresik a Bibliát, az Újszövetségi Szentírás 43. oldalán találjuk. Betelt az idő, elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. De egy fontos üzenettel találkozunk itt, hogy betelt az idő. Tehát a proféciák beteljesedtek Jézus szolgálata elkezdésével, ami rá vonatkozott. Isten közelíti meg az embert. Jézus szolgálatával és személyével megközelített bennünket az Isten országa, egész közel jött hozzánk, hogy az ember Istenhez térhet és létrejöhet egy tökéletes kapcsolat Isten és ember között, és hogy igazi hit ébredjen az öröm üzenet iránt, az Isten megmentő szeretete iránt. A másik dolog, amire az előbb utaltam már, hogy Jézus Krisztus várása, hadd említsem, Lukács evangélista jegyezte fel, Jézus Krisztust megkeresték egyszer az emberek, és megkérdezték tőle, mint minden bizonnyal bennünket is érdekel, mikor jön el az Isten országa. Érdekel bennünket? Nyilván azt mondjuk, hogy bármilyen esemény a kapcsolatban, ugye az a fogalmazás erősödik meg bennünk, tessék mondani, rendben van, de ez mikor? Jézus Krisztus azt a választ adta, hogy az Isten országa ti bennetek van. Tudnék, azok fognak egy örökkéjóságon keresztül élni az Isten jelenlétében, a bűn nélküli világban, akik bűnbocsátottat nyernek, és gondolataik és szívük megnemesbül az Isten lelke munka eredményeként. Az előbb említettem már, hogy abban a világban a Szentírás tanúbizonysága szerint csak szeridek lesznek, csak irgalmasak lesznek, csak tiszta szívek lesznek, csak békesség szeretők lesznek. Csak olyanok. Jó lesz? Kérdezem. Hadd fogalmazunk, a Biblia azt mondja, hogy Ádám és Éva egy ilyen világba teremtetett bele, és nem lett volna önzés és félelem, ha az engedetlenség nem következett volna. A másik üzenet ebben a szakaszban, hogy vajon a mindad Isten minden esetben, földünk történelmét tekintve, a nagy események előtt előkészítette az embereket. majd megtetszenek látni, hogy nem véletlenül térünk erre, mert éppen ez az üzenet, a Jelenések könyve 14. fejezetének az isteni üzenete, egy ilyen előkészítő üzenet, hogy Jézus jövetele ne váratlanul érjen senkit sem, egyikünket sem, sőt, fölkészítsen nem csupán a fogadására, hanem hogy lelkünkben is felkészüljünk, gyakorlatban is felkészüljünk erre. Szentírás feljegyzi, hogy mielőtt Jézus Krisztus földre jött volna, azaz megkezdte volna földi szolgálatát, elküldött, azaz megbízott egy embert, és ez volt Keresztül János, aki odaállt az emberek elé az Isten lelkének erejével, és megszólalt az emberek előtt így, hadd idézzem, csak utalok rá, Máté evangélium a 3. fejezet jegyzi föl, odaállt az emberekre, és azt mondja, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Azért, mert a proféciák úgy szóltak, hogy el kell jöjjön a Mesiás. Szemetek előtt lesz Mesiás. Csak utalok rá, hogy a zsidó szertartásoknak központi üzenete volt a Mesiás várás, minden áldozat, minden egyes szertartási rész az Úr Jézus Krisztusnak, mint Mesiásnak a megérkezésére utalt. Ugye a földi megjelenésére, Golgota áldozatára, mint pedig majd a második eljövetelére is. Megkérdezték Keresztül Jánostól, mondd meg, te vagy a Mesiás, hiszen nagy dolgokat cselekszel. És azt mondja, nem én. És amikor Jézus megjelent a Jordánnál, hogy megkeresztelkedjen, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk, akkor az Isten lelke készítésére megszólal János, hogy íme az Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. És azt mondja, hogy térjetek meg. És nagyon sokan a Messiással való találkozás örömteljes várakozása céljából terheiktől szerették volna szabadulni, és meg is szabadultak, bűneiket megvallották Isten és emberek előtt, bűnbocsánatot nyertek, lelki békére tettek szert, és előkészültek a Jézus hallgatására és Jézus tanításának a befogadására. Mit tetszene gondolni, hogy a végidő Jézus Krisztus második eljövetele előtt gondoskodott-e Isten arról, hogy ilyen Keresztül Jánoshoz hasonló emberek Isten megbízásából megszólaljanak, és megkeresse Isten ezeket az embereket. Erre fogunk kitérni tanulmány sorozatunkban, ma is fogunk utalni erre. Hadd említsem ezzel kapcsolatban, hogy a Jelenések könyve 10. fejezetében, majd ajánlom a kedves hallgatókat, hogy otthon tekintsék meg, leírja a Bibliánk, hogy az isteni proféciák kijelentések alapján, hogy volt egy nyitott könyvecske, amit jelképesen Jánossal a Pátmos szigetén lévő tanítvánnyal, aki börtönszigeten volt, és aki várta az Isten szabadítását, megetette ezt a könyvet, Dániel könyvről van szó a bibliai tanítás vonatkozásában, és azt mondja a Szentírás, hogy amikor megette, azaz tanulmányozta ezt a könyvet, akkor a szájában édes volt, mert azt olvasta ki a Bibliából, hogy itt van Jézus érkezése. Igen, nem, de amikor a csalódás bekövetkezett, mert Jézus nem jött el, János a Krisztus váró hívőket jelképezte, akik a 19. század közepén kiszámították és várták Jézus eljövetelét, akkor a nagy csalódás miatt a gyomruk megkeseredett. Hadd említsem kedves hallgatóknak, hogy ezek történelmi tények, tehát nem vélekedések, hogy Miller Vilmos Amerikában, de Európában is 600 anglikán pap hirdette Jézus közeljövetelét. És a mindazt Isten úgy gondoskodott az előkészítésről, hogy elmondta Jézus, hogy nem csupán az emberek prédikálni fogják Jézus közeli eljövetelét, hanem nagy természeti jelenségek is fogják megelőzni a vége előtt az eseményeket. Hatalmas földrengés. Aztán dátumokat mondom, 1755-ben a lisszaboni földrengés, 1780-ban a nap elsötétedés és hold nem fénylik, ahogy a Szentírás mondja, Jóel proféta könyvében, Máté evangélium 24. fejezetében, Jelenések könyve 6. fejezetéből idézem. Hadd említsem, kedves hallgatók, csak hogy ne így valamit mondunk, hogy talán holdfogyatkozás, vagy napfogyatkozásról van szó. A tudósok nem tudnak magyarázatot adni, hogy 1780-ban az a sötét nap Észak-Amerikában hogy történt. És 1833-ban pedig éppen a nagy advent várakozás időszámításának a meghatározásánál és azt megelőzően 1833-ban mintegy 250 ezer meteor csapodott a Földünk légkörébe, és a Bibliánk azt mondja, hogy olyan csillaghullás lesz, mint amikor a fügefa éretlen gyümölcseit rázza. És ebben a szakaszban ezek a hív emberek kiszámolták a Biblia alapján, részletesen most nem térünk, itt csak utalok rá, kiszámították, hogy Jézus el kell jöjjön. Erre a földre kell jöjjön 1844. október 22-én. Mondhatná valaki, kérem, rendben van, tehát ezek a hív emberek, ha ennyire készültek és várták, hát akkor miért engedte meg a mindazt a csalódást? Hadd kérdezzem meg. Megfogalmazódhat ez a kérdés? Hát a Bibliát tanulmányozták. Hadd említsek egy példát Jézus idejével kapcsolatban. A tanítványok sokat hallottak Jézustól, hogy az emberfiának szenvedni kell, majd megöletni és föltámadni. És mégis a tanítványok nagy vágyakozással, mint hogyha a szemük előtt valamilyen hályog lett volna, elveszítették tekintetük előtt, és odafordultak Jézus Krisztushoz még föltámadás után is, hogy hát nem ezekben a napokban állított fel a te országodat? Hogy emberek még inkább kutassák a Szentírást, hogy még inkább fölkészüljenek rá, és fogalmazzuk meg. Amikor kiszámolták Miller Vilmosék Amerikában, és a világon sokfelé a keresztények, hogy 1844. október 22-én kell Jézus visszajön, és nincs tovább. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy idő többet nem lesz, akkor nagyon sokan csatlakoztak az adventvárókhoz, azok is, akik igazából nem hittek benne, akik nem készültek erre a találkozásra. Másik pedig buzgón kutatták az írásokat. Azok, akik őszinték voltak és csalódtak, mert valóban nem jött el, azok kijelentést kaptak az Istentől, egy későbbi tanulmányunkban, a sorozatunkban vissza fogunk térni rá, hogy az Isten kijelentette az ő igéjén keresztül, hogy ebben a nagy várakozásban nem a földre kellett Jézus jöjjön, hanem mennyei templomban, a Szentek Szentjében megy be, hogy az emberi család végérvényesen megítéltessen, és alkalmasát értessen arra, hogy Jézus várja és Jézus közeli eljövetére felkészüljön. Felkészíti az övéit. Hadd kérdezzük meg. A jelek által fölkészít bennünket Isten? Azt mondja Jézus Krisztus, hogy amikor a fügefát látjátok, hogy már zsendülés levelet hajt. Ti tudjátok, hogy közel van jár. Amikor én elmondom nektek a jeleket, és ha látjátok ezeket beteljesedni, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Hadd kérdezzük meg, kedves hallgatók, ezután, hogy mikor jön el az Isten országa, mikor jön el Jézus. Ezért említettem már, hogy a pontos időt nem határozta meg. Szeretném mondani, kedves hallgatók, nem magyarázkodásképpen, a Bibliából tudjuk a mi javunkra. Engedhessék meg, kérdezzünk meg valamit magunktól. Ha tudjuk valaminek az időpontját, emberi természetünkből fakadóan hajlamosak vagyunk arra, hogy az utolsó pillanatig kivárunk? Hajlamosak vagyunk rá? Esetleg egyszer másszor még arra is, hogy valamiről lekésünk, vagy elkésünk? Hadd kérdezzük meg azt is, hogy bármelyikünk, akik most itt vagyunk, tudjuk, hogy meddig tart életünk? Mikor kell elkészülnünk? Mikor? Jézus azt mondta annak, hogy legyetek készen ti is, mert nem tudjátok, mely órába jön az embernek fia. Így mondja az Úr igéje, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keménysétek a szíveteket. Mondtam valaki, hogy kérem, hát miért beszélünk az végidőről, az utolsó napokról, hiszen mindig, amikor élünk, az természetesen a föld történelmében is, és életünkben is az utolsó nap. Hadd említsek csak egy néhány bibliaverset. Az egyiket Ésás proféta könyve 46. fejezetéből, hogy valóban egyedüli a Biblia e vonatkozásban, hogy nem kell találgassunk, nem kell vélekedjünk, hanem pontosan följegyzi a Bibliánk előre az egész világ történelmet egymás utánjában, a világbirodalmakat egymás utánjában, Jézus Krisztus földre jövetele, Golgotai halálra, szeretném mondani, a Golgotai halála az események órára pontosan teljesedtek be, ahogy a proféciák szóltak. És hadd olvassak most önök előtt egy szép igét. Ésaiás proféta könyve 46. fejezet 9. és 10. verse ezt mondja. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok az Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Aki megjelentem kezdettől fogva véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ennél a Biblia versnél megállok, és kérdezem, van olyan élőlény a Földön? Tudós vagy egyszer ember, aki kezdettől a végig meg tudja mondani. Engedesse meg, hogy hadd kérdezzek egy könnyebbet. Van olyan valaki, aki meg tudja mondani, hogy holnap mi lesz. Mit él át? Legfeljebb tervezünk, legfeljebb sejtünk. De a Szentírás olyan könyv, olyan Isten szólal meg rajta keresztül, aki a földünk történelmével kapcsolatban kezdettől fogva egész a véget megmondja. És megmondja a föld problémáira a megoldást. Legyen az erkölcsi, legyen az gazdasági, legyen, szeretném mondani, legyen az a halál problémájára vonatkozóan is. Megmondja a megoldást. Egy másik ígére szeretnék hivatkozni. Jézus azt mondja János 14. fejezet 29. verséből idézem, hogy én ezeket azért mondtam néktek, hogy amikor meg lesz, higgyetek. Elmondja megváltunk, mielőtt elment volna, hogy ha eljövök, mielőtt eljövök. Tudom, hogy kedves hallgatók közül tudná valaki folytatni. Találok-e hitet a Földön? Élő hitet. Istenben betett igazi bizalmat, amikor a tökéletes Isten élő kapcsolatban van a bűnös emberrel, és a bűnös ember imádkozhat az Istenhez, és fordulhat hozzá, és az Isten meghallgatja kéréseit, és válaszol rá. Azért mondtam ezeket nektek, hogy amikor beteljesedik, akkor higgyetek. Szeretném mondani, kedves hallgatók, néhány évtizeddel ezelőtt az igéből olvastam, és előadást tartottam hallgatók előtt, olyan jövendőlésekről, amelyek azóta a saját szemünk előtt teljesedtek be. Úgy, hogy azt az Isten mondta. Nagy dolog. Hadd említsek egy harmadik bibliaverset is, amit az előbb már ugyan említettem, Márk evangélium első fejezet 11. versében azt mondja, betelt az idő. Elközelített hozzátok az Istenek országa, térjetek még, és higgyetek az evangéliumban. Jézus Krisztus első eljövetele úgy és akkor történt, ahogy a proféciák szóltak. A világ események úgy teljesednek, ahogy azt a Biblia előre jelezte. Mi kétségünk van a vonatkozásban, hogy a második eljövetele nem úgy fog teljesedni. Ha nekem valaki egész életén keresztül csak igazat mondott, nincs kételkedésem, hogy a több ezredik után is valamit nem mondani igazat. Istennél még inkább így van. Hadd kérdezzük meg, hogy amikor az előbb említettem ezt a nagy várakozást a 19. század közepén, ajánlom az önök figyelmébe, mert nagyon fontos dolog ezzel a bevezetőben olvasott bibliai szöveggel összefüggésben van. A Jelenések könyve 10. fejezetének a 11. vers azt mondja, hogy amikor megtörtént az az esemény, hogy emlékeztetem csak önöket arra, hogy megetette vele a könyvecskét, tehát a Dániel könyvét tanulmányozták a hívők, és úgy értelmezték, hogy Jézus most jön el, majd utána csalódtak, mert Jézus nem jött el, hiszen nem azért, mert Jézus csapta be őket, hanem azért, mert ők nem látták az eseményeket igazán tisztán. Hadd olvassam a 11. verset, ami választ ad a kérdésre. És mondanékem, ismét profétálnod kell néked sok népek, és nemzetek, és nyelvek, és királyok előtt. Mert benne volt a Bibliában a csalódás előtt is ez az ígéret? Igen. Hát, ha Jézus azt mondta, hogy bekövetkezik a csalódás, előre erről szólt, és azt mondja, majd csak ezután fogja az isteni megbízás megszólítani ezeket az embereket, hogy emberek, nem angyalok, emberek fognak embereket megkeresni, és hívni megtérésre, és fölkészíti Isten emberek által az elváltozása és a mennybe ragadtatása, akkor azt mondjuk eléggé egyértelmű, hogy ismételten profétálnod kell. Megalakítanél a szónál. Mi az, hogy profétálni kell? Az előbb említettük, hogy van-e olyan emberfia, aki meg tudja mondani, hogy mi lesz holnap. A proféták az Isten által meg tudták mondani, mi lesz ezután. Nem azért, mert ők tudták, hanem azért az Isten tudta. A Szentírás tele van ilyen proféciával, és ezért valóban a proféciából tudjuk, hogy hol tartunk a történelemben, mennyi van még hátra, meddig kell még várnunk, hogy Jézus visszatérjen. Hadd idézzek, majd a legvégén fogom ezt az igét idézni részletesebben. Azt mondja Lukács evangélista, jegyzi fel Jézus szavait, hogy amikor kezdenek ezek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel fejéteket, mert elközelegett a megváltásotok. Amikor kezdenek meglenni, amit Jézus mondott, és figyelemmel kísérhetjük az eseményeket. Ismételten profétálás. A profétálás azt jelenti, három dolgot összességében. Egyrészt, hogy az Isten által kijelentett jövendőléseket értse egy ember. Ha az Isten nem segít, nincs emberfia, hogy megértse. Hadd említsem, kedves hallgatók önök előtt. Egy előadáson voltam, és az előadás végén egy lelkész odaállt a hallgatóságra, és azt mondja, kérem, most mi sok mindent hallottunk, de szeretném mondani, én régóta tanulmányozom a Szentírást, de én megmondom őszintén, hogy ezekről nem tudok, és ezeket nem ismerem. A jelenlévő hallgatók pedig azt mondták, fönnhangon, hát nagyon sajnáljuk, mert egyrészt az előadásban elhangzottakat mi megértettük, másrészt a személyes tanulmányozásunkban pedig megismertük, hogy az Isten jövendőlései igazak, és valóban így teljesednek be. Tehát megérten a bibliai jövendőléseket. A profétálás lelkajándékának a másik természete és jellegzetessége, hogy megosztani ezt másokkal, tehát átadni bátorításul, hogy nem sokat kell várni Jézus eljöveteléig. A harmadik dolog pedig az, hogy az Isten újabb kijelentéseket is adhat egy embernek a mások bátorítására és erősítésére. Angyal. Azt olvastuk a Bibliánkból, visszatérünk a Jelenések könyve 14. fejezet 6. verséhez. látott egy angyalt az ég közepén repülni, akinek az örökkévaló evangélium volt. Angyal. Minden bizonnyal a kedves jelenlévők hallottak arról, hogy Pétert angyal szabadítottak a fogságból. Imádkozott Elizeus, leírja a Szentírás Ószövetségi része, imádkozott Elizeus, hogy Uram, nyisd meg a szolga szemét, lássa meg, hogy nagyon sokan vannak mellettünk, hogy hadd említsem, Jézus, amikor nagy küzdelemben volt, akkor angyal jött segítségére. Vagy Jézus föltámadásakor Péter, János és Mária Magdalena is látták azt a sírban, hogy van két angyal, azaz két férfiúhoz hasonló alak, akik elhengerítették a követ és elmondták a Jézus Krisztussal kapcsolatos dolgokat. Az Isten azt is megtehotta volna, kedves hallgatók, hogy kiírja az égboltra közvetlenül az ő üzenetét. Megtehette volna? Hadd említsek a Zsoltár igéből egy nagyon szép üzenetet. Azt mondja a 19. Zsoltár, hogy az egege beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáta hirdet az égboltozat. Csodálatos dolgok vannak az égboltozaton? A romlás ellenére is csodálatos a mi világunk, és maga az élet ezen a földön. De az Isten jónak látta, hogy emberi eszközök, akik megismerték az Isten szeretetét, akik megtapasztalták, hogy hogy lehet egy ember, hogy írheti át azt, hogy egy ember bűnbocsánatot nyer, hogy a lelkében a terhektől megszabadul, hogy szeliddé és alázatossá válik az ő öröklött és szerzett rossz szokása jelenére. És tud egy ember az Isten változtató hatalma által jóságos, meg szívélyes, meg is barátságos lenni, és nem külszínből. Isten azokat az embereket bízta meg, és hívja el, hogy hitelesen mondja el, hogy az Isten ígérete igazak. És a változás az emberi természetekben és gyakorlatokban ez valóságos. Hadd idézzem az Úr igéjéből, hogy egyértelmű legyen, kedves hallgatók előtt. Máté evangélium a 28. fejezet 19. 20. vers azt mondja, Jézus megbízta, mielőtt elment volna erről a földről, megbízta tanítványokat, hogy tegyetek tanítványokká minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeték. Hadd kérdezzem meg, akkor úgynevezett valóságos, teremtett lényeket, mármint angyalokat bízott meg Isten ezzel az üzenettel, vagy pedig embereket. Másik ige. Azt mondja a másik ige, Márk evangélium 16. fejezetéből, 15-16. versből idézem, így mondja, menjetek el szélesebb világra, és tegyetek tanúbizonyságot minden teremtménynek. Elmondja apostolok cselekedete első fejezet 8. versében, mert Jézus valóban az olajfák hegyéről angyalok kíséretében fölment volna a mennybe elragadtatás által. Azt olvashatjuk, Jézus azt mondta, vesztek erőt, mindenkután a Szentlélek eljön rájátok, és lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Sok-sok igét felsorakoztathatnánk, hogy milyen angyalról beszél itt a Szentírás. Kérdezem, akkor azok a szolgáló lelkek, akiről a Biblia szól, akik valóban az Isten kormányzásának a részei, vagy pedig a Szentírás tanúbizonyságú szerint a jelenések könyve 14. fejezetben lévő angyal, meg a 18. fejezetben lévő angyal embereket jelképeze. A Szentírás tanúbizonyságú szerint emberekről szól, engedhessük, hogy egészen közel jöjjünk a mi helyzetünkhöz is, azokról az emberekről szól, és azokat az embereket bízza meg Isten, akik bármikor is az Isten szolgálatába lépnek. Akik megtérnek az Istenhez. Akik hitelesen tanúbizonyságot tesznek arról, hogy jóságos az Isten, és sokszor meghallgatta imádságainkat, és megmondta nekünk, hogy mi lesz ezután, és megmondja nekünk, hogy mi az igazi megoldás. Jézus Krisztus második visszatérése. És azt mondja a Biblia, hogy az angyal repül az ég közepén. Engedhess meg, rákérdezünk. Ha az ég közepén van valami, hány ember láthatja? Sok? Azért. Repül, miért? Mert ezt csinálta Pál apostol is az Isten megbízásából, hogy azt mondja az írás, hogy mielőtt megtért volna az Istenhez, öldöklésről lévegre ment, hogy az embereket buszítsa. Amikor az Isten elhívta őt a szolgálatra, és elfogadta ezt a megbízást, futott az emberekhez. Egyik embertől a másikig. Hogy elérje és elmondja, hogy szeret benneteket az Isten. És azt mondja a Biblia, hogy az Isten úgy gondoskodik róla, mintha ha az angyal menne az ég közepén és repülne, hogy minden ember megismeri az Isten szeretetét, és meghallja, hogy van élet és van örök élet. Hadd kérdezzük meg, hogy mit jelentett ez a szó is, hogy hirdeti az evangéliumot. Hirdeti. Hadd említsem, Jézus magyarázza ezt meg, azt mondja a tanítványoknak, amit én fülbesúgva mondok néktek, a háztetőről hirdessétek. A hirdetés az, ami, ha valaki elfogadja, akkor nyer általa, ha nem fogadja el, veszít. Hirdetések következményekkel járó közlések az ember család számára. Az írás azt mondja, hogy ez olyan üzenet emberi eszközön keresztül, igaz, hogy szívtől szívve, szívhez, hogy személyesen szólják az üzenetet, hogy kivétel nélkül mindenkez egyértelműen hatatósan eljusson, ezt mondja az Isten. És most a legszebb dologra szeretnék kitérni, kedves hallgatók, arra, hogy vajon hány emberhez jut el ez az üzenet, kedves hallgatók, mit tetszene gondolni? Mi az Isten terve? Az előbb két igében is találkoztunk. Egyrészt az olvasott jelenések könyve 14. fejezet 6. versének a utolsó szakaszát említsem, azt mondja, hogy hirdess az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ez Jézus Krisztus azt mondja Máté 24.14-ben idézzük, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdetedik az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön a vég. Irántunk való szeretetből, a föld lakó iránti szeretetből Isten nem zárja le földünk szenvedés történetét, amíg minden ember nem dönt Isten mellett vagy Isten ellen. Jóságos az Isten? Péter apostol második levele, 3. fejezet, 9. versét idézem. Nem késik az Úr az ígérettel, mint ahogy némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Pál apostol tanúbizonysága szerint Timóteushoz írt első levél, 2. fejezet, 4. versét idézem. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Jóságos az Isten? Csak egy történetre, egy pillázatra szeretnék hivatkozni. Jézus elküldött, elmondja a nagy vacsorára szóló meghívás pillázatot, és elküldött szolgákat, úgymond a király elküldt a szolgákat, hogy hívják őket a nagy vacsorára. És amikor sokakat meghívtak, és visszajöttek a szolgák, akkor jelentették a szolgák, hogy még mindig van hely. Úgy idéztük az Jézus egyik bizonyságtevéséből, János 14-ből, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van. Kedves hallgatók, akik itt vagyunk. Örömüzenet számunkra, hogy számunkra is van hely az Isten részéről, és az Isten világában. Örömüzenet? Megkérdezem az evangélium örömüzenet, hogy mennyit kell fizessünk azért, hogy valaki örök élhessen. Örömüzenet? A Szentírás tanúbizonsága szerint ez Isten kegyelme ajándéka, mert Jézus Krisztus által minden megfizetett. Csak bennünket alkalmassá szeretett tenni a bűnélkül világra. És most a legeslegszebb dolog ebben a Biblia versben, az örökké való evangélium. Mit is jelenthet ez? Örökké. Ismerős ez a szó? Szinte valóban meg kell magyarázzuk magunk előtt, vagy önök előtt is, nem mintha minden bizonyosan a jelenlévők és kedves hallgatók értik és tudják, hogy mit jelent ez. Az örökké való azt jelenti, hogy annak nincs kezdete, és nincs vége. Az örökké való örömüzenet azt jelenti, a Szentírás tanúbizonysága szerint, és szeretnék igére hivatkozni, hogy mielőtt a világ mindenséget az Isten megteremtette volna, mielőtt bármi lett volna a világ mindenségben, Isten kezdettől fogva látja véget, és előre elhatározta, hogy az ő fiát elküldi ebbe a világba, és megvált bennünket. Két szép igét szeretnék olvasni a kedves hallgatók előtt. Az egyiket Péter apostol első levelében találjuk, és ott az első levél első fejezet 18. versről 20-ig. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltatotok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába életetekből, hanem drága vérem, mint hibátlan és szeplőtlen bárányon a Krisztusén, aki előre el volt ugyan rendelve a világ megalapítás előtt, megjelent pedig az időknek végén ti éretetek. A másik jelenések 13:8, annak, akiket imádják őt a fölnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvében, amely bárányai, aki megöletette világ alapítása óta. Van ettől szeretőbb lény a világ mindenségben? Hogy valaki még rosszra sem tér, amikor már a megoldást, a megmentést elhatározza, eltervezi, és amikor elérkezik, az idő megvalósítja? Csodálatos dolog? Ez az egyik rész. A másik rész pedig az, hogy akiket pedig megmentett, azokat végérvényesen megszabadítja, és soha betegség, szenvedés, és nyomorúság és önzés nem lesz. Így mondja az Úr igéje, eltöröl minden könnyet az ő szemékről. Három fontos dolgot tartalmaz ez az örökkével evangélium. Az első dolog, részletes nélkül, és a későbbi tanulmányokban majd vissza fogunk térni, az első dolog, hogy a bűnnek egy fizetsége volna a szerető Isten és a bűngyűlő Isten részéről, hogy a bűnt és annak elkövetését végérvényesen megsemmisíti. Mert a ő szeretetében nem fér bele az önzés. De irántunk való szeretetből a három lehetőség közül egy nagyon fontos dolgot választott. Megváltoztathatóan a törvényt, és nincs vétkezés akkor. Megsemmisíti a vétkező, de akkor hogy lesz nyilvánvaló a szeretete? Erre föl magára vállalja a Golgotai áldozat által, magára vállalja a bűn büntetését, hogy az Isten törvénye érvényes maradjon, az ő szeretete nyilvánvaló legyen, és mi önkéntesen és szabadalmából elfogadhassuk az ő szeretetét. Csodálatos dolog. Az első dolog tehát, hogy az Isten alkalmas időben elküldte az ő fiát. A második dolog, kedves hallgatók, ami még örömteljesebb. Azzal kezdtük, hogy az Isten országa ti bennetek van. Nagyon nagy dolog ebben az életben, ha valaki rossz szokásaiból és szenvedélyéből az Isten által megváltozhat. Hogy a szeretetlenséget és a gyűlölséget, meg a kapcsolságot, meg a büszkeséget fölválthatja a szeretet, a békesség, az alázatosság, az együttérzés, a megbocsájtás lelkülete és gyakorlata? Valóban nagy csoda? És a harmadik dolog, ami a következmény az örökké evangéliumban, a Biblia azt mondja, hogy az Isten mindent újjátesz. Olyan világot teremt, ahol nincs maradóság. Eltöröl az Isten minden könnyet az ő szemékről. S hadd folytassam tovább. Szeretnénk-e találkozni és együtt lenni a valóságos teremt Istennel, magával, az Atyával is és Jézus Krisztussal is? És szeretnénk-e, akiket elveszítettünk, akiket nagyon szeretünk, szeretnénk-e egy örökké valóságon keresztül elválás és búcsúzás nélkül együtt lenni, fájdalom és betegség nélkül. Nagyon nagy ajándék. Ennek 5 következménye van. Az egyik az, a Szentírás így mondja Efézus 1.10-ben, Isten egybe szerkeszt az egész világ mindenséget. Hadd említsem, az előbb bevezetőben már szóltam arról, hogy Jézus tanítása szerint, a Biblia tanítása szerint az egész világ mindenségben tökéletes bűntelenség és összhang van, egyedül csak a földünkön van ez a nyomorúság. Sátánnak az volt a terve, hogy az Isten képmására teremtett ember fordítja az Istennel szembe, és nyilván egymással is szembe. Jézus azt mondja Lukács evangéliumából, idézem, így mondja szó szerint, hogy ott hagyta 99-et, hogy megkeres a 100-at. Egybeszerkesz az egész világ mindenségben, tökéletes összhang lesz. Minden teremtett lény bárhová megy a világ mindenségben, tökéletes béke, összhang és öröklét. A másik következmény az Isten keres meg bennünket. Azt mondja Jézus Krisztus Zákóssal folytatott párbeszédben, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. A harmadik örömüzenet ebben az örökkéval evangéliumban az, olvashatjuk Efézusokhoz írt levélből, az az örömüzenet, és szeretném mondani, kedves hallgatók, nagyon-nagyon közel van hozzánk, hogy a mindenható Isten örök időknek előtte látod bennünket, és tervezed bennünket, hogy mikor éljünk azon a földön. Hadd olvassak szép igéket. Áldott legyen az Isten és Urunk Jézus Krisztusnak atya, Efézus 1:3-5, aki megáldott minket minden lelki áldásra mennyekben a Krisztusban, aszerint, amit magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtés előtt, hogy legyünk mi szentek és fetetetenek ő előtte szeretet által, előre elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint. Örök időknek előtte nem csak azt tervezte, hogy az ő fiát hogy küldi ebbe a világba, hanem örök időknek előtte látod bennünket, tervezett bennünket, nem véletlenül élünk, nem véletlen időben és helyzetben születtünk, hogy az Isten megkeressen bennünket. És még mindig ez kevés, azt mondja a Szentírás, hogy még azt is eltervezte, idézem itt az Efézus 2:10-ből, hogy az ő alkotása vagyunk teremtetvén Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Még az élet körülményeket is előkészítette a mi számunkra. Nyilván a szabad akaratunkat meghagyva, hogy mi döntetünk, hogy Istenhez térünk-e vagy sem, hogy hallgatunk az ő szavára vagy sem, tanulmányozzuk a Szentírás vagy sem, még azokat is előre elkészített az Isten. Mindent megcsinál, hogy bennünket örökké éltessen, ha valaki együtt akar működni az Istennel. Azért nem úgymond tőlünk független predesztináció előrerendelés, mert annak az a lényege, hogy ha hiszünk, ha nem hiszünk, akkor is vagy elkárazunk, mert Isten így gondolja, vagy örökké fogunk élni. Az Isten égé azt mondja, ajtaja előtt állok, tudom, hogy tudják, kedves hallgatók, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok. Tehát személyes döntésem, hogy hiszek-e vagy sem, engedelmeskedek vagy sem. De aki hallgat az Isten szavára, mindent megtesz az Isten, hogy őt megmentse. Örömüzenet felettébb. Nem csupán az az Isten terve, hogy nekünk megbocsásson, hanem bárki is, aki Istennel kapcsolatba kerül, hogy azt az Isten fölhasználja eszközül mások megmentésére. Ezt így mondja a Szentírás Jeremiás próféta könyve 1:5, hogy mielőtt az anyamében is megfogantál volna, és mielőtt megszülettél volna, én már prófétának rendeltelek, mert ismerlek téged, és tudom, hogy mi a te döntésed, és ezért én elhívtalak téged, hogy téged fölhasználhassalak. Hadd idézzek egy örömteljes üzenetet. Bárki is, aki az Istennel igazi közösségbe kerül, és teljes szívvel az Istenhez tér, azt mondja Péter apostol az ő levelében az Isten lelke által, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartású névfajtok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, ak a sötétségből az ő csodálatos világosságra hivattál titeket. Micsoda örömüzenet, nem? Nem csupán, hogy éppen, hogy valahogy nagy nehezen egy ember örök életet nyerhet, hanem az Isten még eszközül is felhasználhatja, és föl tudja használni mások megmentésére. Hogy minél hamar Jézus eljöjjön. Összegezve, kedves hallgatók, az Úr igéje azt mondja Máté 11:28-ban, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én nyugodalmat adok néktek. Hányan mehetünk hozzá? Az evangélium hány emberhez szól? Hány embert készít elő? Jöjjetek mindnyájan! Máté evangélium a 24. fejezet 41. vers azt mondja, annak okáért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abba jön el az embernek fia. És az egyik szakaszban említettem, és ezt szeretném is fel is olvasni, Lukács evangélista jegyezte fel Jézusnak ezt a tanbizonyságtételét. Lukács evangélium a 21. fejezetéből a 28. verset, majd a 34. verstől a 36-ig. Elmondja Jézus a jeleket, és azt mondja, majd egy későbbi tanulmányunkban már majd részletesebben fogunk ezzel foglalkozni. Mikor pedig kezdenek ezek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel fejéteket, mert elközelgett a megváltásotok. Hadd említsek itt meg valamit. Jézus ebben a fejezetben elmondja, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és annak várás miatt a föld kerekségére következnek. Emlékeztetem a kedves hallgatókat, volt egy kérdésem. Valóban válság van világunkban? Minden jellegű? És hirdetedik az evangélium mindenhol is, minden helyen? Így folytatja Jézus, idézem a 34. verstől. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, a részegségnek vagy az élet gondjainak miatta, hogy váratlanul rejátok ne jön az a nap, mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész földszínén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Kedves hallgatók, egy angyal repül az ég közepén. Most az angyalnak a munkásságával foglalkoztunk. A következő előadásban fog szólni majd, hogy az angyal, ez az első üzenet, három fontos üzenetet fogalmaz meg a föld lakói számára, mi hozzánk is, hogy előkészítsen bennünket Isten. De az az örömüzenet vigyük el, hogy mi nekünk egyetlen egy feladatunk van, elfogadna a meghívást. Együtt munkálkodna az Istennel. Ingyen, kegyelemből és hitáltal megbocsátja bűneinket, és megtisztít mindalmiságból. Készít számunkra egy olyan világot, ahol nem lesz nyomorúság és szenvedés. És azok, akik hisznek ő benne. Ez az evangélium, ez az örömüzenet. És vigyük el azt az örömüzenetet, hogy bármelyikünk is, akik sok nyomorúsággal és szenvedéssel és bajjal küszködünk, legyen az testi és lelki jellegű. Isten nem csupán megment bennünket, hanem föl is tud használni eszközül, hogy másokat rajtunk keresztül keressen meg. És ha Jóisten jónak látja, lehet, hogy élve látjuk meg dicsőséges jövetelét. És szívből kívánom, hogy ez az örömüzenet szóljon a szívünkhöz. Szívből kívánom, hogy halljuk meg az Isten utolsó hívását, jöjjetek hozzám mindjárt. Kedves hallgatók, az a gyakorlatunk, hogy ha valakinek kérdése vagy mondása van, akkor van lehetőség arra, hogy egy rövid időt töltsünk a témában.